1956-os magyar forradalom és szabadságharc története. Ma este 8:30 után a Kossuth Rádióban.
Egy hely, ahol a népzene és a táncház mozgalom élő hagyományként formálja a közösséget.
A népzene és a hangszer szeretetét szeretném átadni.
Ahol a kultúra a magyarság megtartó erejévé válik.
Hogy a gyerekeidet magyarnak neveld, az a Székelyföld a legalkalmasabb.
És a székely értékek nemzedékről nemzedékre öröklődnek.
Azzal a céllal működünk, hogy értékeinket, hagyományainkat átörökítsük a következő nemzedék számára.
Partitúra. Összhangzat. Van. Székelyudvarhely. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
A hely. A műsorvezető Burkert Rudolf.
Ez az ára annak, hogy a denevérek megmaradhassanak egy padláson, hogy utánuk rendet kell csinálni, akkor azt mi örömmel átvállaljuk. Ennyit már csak megtehetünk a denevérek érdekében.
Falusi Tudásháza a mai helyszínünk. Jó napot kívánok! Zalaváron vagyunk a Balaton és a Kis-Balaton között. Van itt néprajzi kiállítás, kézműves foglalkoztató, termékbemutató, de ezek mellett, és itt jön a váratlan fordulat, még denevérekkel is foglalkozunk a mai adásban. Tesszük mindezt Fehér Csaba Endrével, a Fehér Holló Természet és Hagyományőrző Egyesület elnökével, aki biogazdálkodó és 7 gyerekes apuka. Bólogat, elmondtam minden titulusát. Na most akkor, Csaba, fejtsük meg ezt a gordiuszi csomót, hogy ide jövünk a Falusi Tudásházába, és denevérekkel is fogunk foglalkozni. Hogy jön ennyi dolog egyszerre?
Agrártudományi egyetemen végeztem, mint agrármérnök. Azért falusi élethez, a mezőgazdasághoz, így a felmenő kapcsán, hiszen minden ősünk mezőgazdasággal foglalkozott, sok közön van, de amikor láttam én a nagyüzemi mezőgazdaság idézőjeles vívmányait az egyetemen, akkor én eldöntöttem, hogy én ebben nem veszek részt, és a természetvédelem irányába fordultam, hiszen azt láttam, hogy arra bizony ráfér a segítség. Így jöttek a denevérek, hogy egy ilyen természetvédelmi előadást hallgattam. Még édesapám vitt el, talán még gimnazista voltam. Elhangzottak dolgok, hogy a denevérek így úgy, hogy egyébként vannak Amerikában olyan denevérek, akik terjeszthetik a veszettséget, stb. És édesapám azt mondta, hogy bármivel foglalkozhatsz, fiam, csak a denevérekkel nem. Innentől aztán el is volt döntve az én sorsom. Egyre inkább így a denevérek iránt kezdtem érdeklődni. Ha már ez egy tiltott dolog, rájöttem, hogy tényleg az országban csak néhányan foglalkoznak ezekkel az állatokkal, néhányan segítik az ő életüket, hiszen ők is ilyen nem szeretem állatok, és civilizációs vívmányok azért rajtuk nem segítenek. És akkor egyre több feladatot találtam ebbe a témakörbe, rajtam is ragadt, mai napig is a denevérvédelmi ügyeletet mi látjuk el, úgy érzem néha, hogy az egész országban. Van itt feladat bőven, van, amikor naponta 5-6 telefonunk van.
Denevérekre visszatérünk, de akkor nézzük ennek az egész történetnek a másik felét. Ez a Falusi Tudásháza, ami felé el is indulunk. Ez egy sárga épület, mellette nyílnak az orgonafák. Ahogy belépünk, mondanám, hogy parkett, de tulajdonképpen farönkök vannak egymás mellé rakva, ez összekötve valamilyen anyaggal, tehát ez a parkettának és a betonnak valami furcsa elegye, és ez tényleg Csabának a saját kézzel készült alkotása?
Ezt találtuk ki, mert ez egy malomtér, ahol a hagyományos népi életnek egy majdnem elfelejtett szegmensével ismerkedhetnek meg a látogatók. A hagyományos köves malmokkal őrölt, helyben őrölt friss liszteket tudjuk itt bemutatni, tudunk itt velük dolgozni, hiszen szoktunk ilyen workshopokat is tartani, amikor kovászolós kenyérkészítő tanfolyam ezekből a lisztekből történik. Ugye ez nem megszokott, de egyre inkább úgymond divatos, vagy egyre nagyobb az igény rá. hiszen a bizonytalan eredetű gabonákból készült lisztek sok egészségügyi probléma okozói.
Akkor ez azt jelenti, hogy a gabona, amit itt megőrölnek, az is saját?
Saját termesztésű gabona. Sokféle ősgabonát termesztünk, évente 6-7 féle különböző gabona megy a vetésforgóba, és ezeket saját magunk betakarítjuk. Így a hosszú évek, mondhatni most már több évtized alatt kialakítottuk a tisztítás, hántolás, örlés munka folyamatait, berendezéseit beszereztük, és itt tényleg minden, még a padló is saját kezünk munkáját dicséri.
És az a liszt, ami ott abban a fémedényben van, és a zsákra mellette rá van írva, hogy valami tékát, tönköly tékát.
Helyes kiörlésű liszt, ez most készült frissen, ez egy ritka búza, durum búzának az őse egyébként, a tönke búza, és nagyon acélos, nagyon magas fehérje tartalmú, sokan szeretik az ebből készült kenyereket.
És kik jönnek ide alapvetően a falusi tudásházába? Szóval gyerekektől idős nyugdíjasokig mindenki?
Széles a paletta, igen, volt már, hogy a Balatoni Múzeum táborából hozták ide a gyerekeket, hogy lássanak ilyen élő hagyományt is, vagy más civil szervezetek, vagy egy osztálykirándulás, de voltak itt Szerbiából középiskolás diákok, egyetemisták, helyi karról, vagy távolabbról, vagy voltak országos konferencia rendezvények, amiknek a háttér helyszíne mi voltunk, és akkor lehetett minket választani, akkor is egy 15-20 ember itt gyűlt össze a konferencia után, kvázi tanulmányútra, de jönnek itt olyan városról, falura települő emberek is nagyon gyakran, akik szeretnének egy jó példát látni, kíváncsiak arra, hogy hogyan tudnának ők boldogulni. Néha csak azért jönnek, hogy beszerezzenek egy jó lisztet, de aztán mindig egy több órás beszélgetésbe torkollik.
Mit kezdjünk el szétnézni a gépet? Között, hogy itt most különböző folyamatokat látok, vagy látom ugyanannak a modern és a régies változatát is, mert ott ugye egy fából készült valamilyen eszköz van a sarokban, meg nekem egy ilyen nagyon modernnek tűnő, már fémből készült valamilyen őrlőgép, az talán?
Nem, ez a hántológép. Ebben is van ősi, de azért mi ügyesen próbáljuk ötvözni a régi technológiákat az újabb lehetőségekkel. Ebbe látjuk a jövőt, hogy megtartani az ősi értékeket, például a gabonát, és az új technológiai vívmányokat, a lehetőségeket is felhasználjuk, hogy a lehető legjobb minőséget érjük el, meg mondjuk, hogy kiváltsuk azt az embert, aki eltűnt a mezőgazdaságból, hiszen régen egy falu közössége 99%-ban szinte a mezőgazdaságból élt. Most meg végigmegyünk úgymond munkaidőbe az utcán, és senki nem látunk. Holott még az én gyerekkoromban itt akkora élet volt, hogy összehasonlíthatatlan a maival.
Ha végigkísérjük az egésznek az útját, szabad ebbe belenyúlni?
Igen, hát hogy ne, azért van.
Tessék,
a gyerekeknek is
magunk.
Ez a kedvence. Fürödnek sokszor a gabonába.
Van itt egy műanyag kosár, abba papír zsákok, és akkor ebben különböző gabonák.
Ez azért van itt, mert a hétvégén szoktuk menni ilyen bemutatókra, hívnak minket különböző helyszínekre, és akkor mindig viszünk egy ilyen bemutató anyagot. Ez már így menet kész, csak be kell rakni az autóba, ott kipakolunk, visszük a kis malmot, ami a nagy malomnak egyébként a teljesen hű, működőképes változata.
Ez, igen, ez a pici, ami
ez a szitagép, igen, ez az pedig ott a hátsó sorba az a malom.
Hát, mint egy nagyobb kávéfőző az a malom.
Pelyhessítők, különböző ügyes dolgok vannak, hiszen kíváncsiak erre az emberek, hogy hogyan lehetne ugye a legfrissebb, legegészségesebb élelmiszert így a gabona irányából is megszerezni, beszerezni, és sokan otthon őrölnek egyébként ilyen kis házi malmokkal. Ez egy jó szórakozás. Persze van, aki megunja, és akkor utána már tőlünk vásárol liszteket. Minden esetre ezeken a bemutatókon sok ember sikerül így a biogazdálkodás, a hagyományos gabonák oldalára állítani.
Hova tudunk tovább menni, mert mindkét irányba indulhatunk?
A malmot még nem néztük meg. Ennek az a különlegessége, hogy az ősi köves malmok mintájára készült, kvázi azonos. Annyi különbség, hogy nem a víz hajtja, mert hogy a vízből van manapság a legkevesebb. Ezért ezeket villanymotor hajtja most már, de csak ez a lényeges különbség.
Az egészséges életmód, ez egy divatos dolog, de a tapasztalatai alapján azok jönnek, akiknek már van valami emésztési problémája, megelőzni jönnek az emberek, miért jönnek?
Vegyes a felhozattal, vannak olyanok, akik előrelátó módon próbálják megúszni ezt. ezeket a civilizációs betegségeket. Itt az internet világában már mindent meg lehet találni, és mindennek az ellenkezőjét is meg lehet találni. Sokszor azért jönnek, hogy eligazodjanak ebbe a zavaros világban, mert sokszor elhangzik, hogy a teljes kiörlésű liszt az egészséges, aztán a másik ember ugyanakkor azt mondja, hogy az egészségtelen.
Na, vállalkozik igazságtételre?
Persze, vállalkozok. Egyrészt ugye nem mindegy, hogy az a teljes kiörlésű liszt az mondjuk egy konvencionálisan, tehát egy vegyszeresen termelő gazdaságból származik, vagy egy biogazdaságból. Azon kívül attól még, hogy teljes kiörlésű egy liszt, attól még nem muszáj megenni a teljes lisztet, hiszen itt is, ahogy megnézzük ezt a malmot, ugye beszéltünk a kövekről, itt történik az őrlés. Bemegy a malomba a lukon, a gabona, kijön a liszt.
Kinyitjuk az ablakot, igen.
És belemegy egy szitába, és itt négy különböző részre szétválasztja ez a gép a lisztet. Tehát lesz finom liszt, középfinom liszt, durva liszt, és lesz a korpa. És attól még, hogy teljes kiörlési a liszt, nem muszáj a korpát is megenni, azt régen sem ették meg teljes mértékben, nem kiszitálta még az én nagymamám is, igaz, ilyen kézi szitákkal, durva részeket a gabonából, így aztán a teljes kiörlésű liszt még teljes kiörlésű, de a szervezetet, az emésztőrendszert megterhelő túlzott mennyiségű rost és lektinek, azok nagy része kimarad, és itt lehet ügyesen beállítani, hogy kinek milyen finomságú lisztekre van szükség.
Na, visszacsukjuk ezeket az ablakokat, megyünk magunknak balra, ott egy fajtó van.
De közben itt elhaladunk egy hagyományos tőkés malom mellett. Ez azért van itt, hogy a gyerekek kipróbálhassák, amikor érkeznek. Leemelem, mert nem is olyan könnyű, hogy mekkora nagy munka volt annak idején a kenyérhez való liszt előállítás, ezt kézzel kell tekerni.
Aha, tehát van egy nagy korong.
Kettő nagy korong van, van egy állókő, az alsó, igen, és van egy felső kő, amit kézzel hajtottak, ugye? Úgy, hogy a kettő közé bejuttatták a gabonát.
Kíváncsiak, hogy mennyire nehéz ezt megmozdítani. Visszateszi a felső követ, ez már önmagában egy mutatvány.
És lehet hallani, most szárazon megy a malom, ez nem egy szabályos dolog, mert ugye a kenését az a gabona kell, hogy adja, igen, amit itt középen bejuttatunk.
Csak itt negyedet forgathatok rajta, hogy ez mennyire nehéz? Nem mondom, hogy brutális, de mondjuk azért ezt meddig fél óráig forgatni?
Hát ezt az még tovább is forgathatták.
Meglepetés, meglepetés hátam, mert ahogy jövünk a következő helyiségbe, nem számolom össze, de 20 darab bicikli biztos van, túloldalon valamilyen szörpöket látok talán az ablakban, de maradjunk akkor a bicikliknél. Falusi turizmus?
Úgy is lehet mondani, rendszeresen szoktunk ilyen hosszú hétvégeken, vagy más jeles alkalmakkor, mint mondtam, ilyen kis célorientált workshopokat. Sokszor jönnek gyerekek, azon kívül ugye a természeti értékek, amik hál' Istennek itt a Kis-Balaton térségében még azért elég szép számban jelen vannak. Ezek mind-mind kíváncsi szemek után sóvárognak, tehát a gyerekeket igyekszük megismertetni az értékeinkkel, hiszen csak akkor fogják a gyerekek majd védeni ezeket, ha ismerik. És hát itt a mobilitást azért meg kell oldani, mert sokszor 10-20 kilométert kell megtenni, és ez ideális a bicikli, hiszen itt a térségben a kerékpárút hálózat most már elég jól fejlett.
Hogyha megyünk tovább itt a térben, akkor mint ahogy mondtam, valamilyen feldolgozó részre érünk, legalábbis én azt gondolom.
A workshopoknak a helyszíne, ugye, amikor kovászoló kenyértanfolyam volt, ha már visszakanyarodunk az előzőekhez, akkor itt a sütőtől elkezdve a tészta hűtéséig sok minden dolgot kell használni, hogy valóban egy teljes folyamatot végig tudjanak a résztvevők vinni, és otthon aztán már kisebb tapasztalatokkal felvértezve álljanak neki ennek az egész kenyérsütési programnak.
Csaba, a nemek megoszlása milyen?
A hölgyek nyitottabbak voltak egyébként.
Stimmel.
Amikor fiatal emberként tartottam vándortáborokat, egyébként pont mondjuk éppen a denevérek felmérését végeztük védett területeken, vagy akár templomtornyokban, meghirdettük ezt egyetemisták körül is, és nem vagyok annyira hi, hogy azt gondolnám, hogy az én személyemnek szól, de volt, hogy 7 lány jött el a táborba, és egyetlen fiú jelentkező sem. Kenyérsütés is ilyen, de ott az mondjuk érthető. Mm-hmm.
közben magunk mögött hagyjuk a bicikliket. Dr. Klein Ákos, aki szintén természetvédelemmel foglalkozik, és egy partner szervezetnek a vezetője.
Ami itt még nagyon fontos missziónk, hogy a tájról egy kicsit mesélni tudjunk az emberek. Szeretnénk azt az üzenetet többek között eljutatni az emberekhez, hogy az a táj, ami élő, sok funkcióval rendelkezik, és minket is véd, tehát a mi jólétünkről is gondoskodik, annak hogyan is kellene kinézni.
Elkezdenek együtt dolgozni, segít az Ákosnak. És akkor ott nem tudom, egy kis csiszolás közben azt mondja, figyelj, vannak ezek a denevérek. Lehetne ezeken segíteni? És akkor innen kerekedik tovább?
Micsoda gazdag élővilága van némelyik elhagyatott padlásnak, mert nem csak baglyok, hanem denevérek is voltak. Viszont nagyon keveset tudtak akkor, még most sem sokat tudunk a denevérekről. Ugye 29 fajuk él az országba, és most már nagyon sok lelkes fiatal kutató segít abban, hogy minél szélesebb körben ismertek legyenek ezek, de hát akkor úgy kellett a nem létező szakirodalmat kutatva is sok esetben, vagy nagyon ritka irodalmi adatokat kutatva ezt az egész ügyet felgöngyölíteni és kideríteni, hogy melyik faj merre található, hol él, mit csinál, hogy lehet rajtuk segíteni.
Azt gondolom, hogy ez talán a könnyedebb része, de az, hogy tényleg érdemileg figyelmet fordítson arra, amit maga csinál, mármint hogy mások figyelmét felhívja, vagy esetleg a gondolkodásukat megváltoztassa. Erre mennyire van példa?
Ott van a legnagyobb felelősségünk, hogy az ifjú generációnak átprogramozzuk a gondolkodását jó irányba természetesen, hogy megértessük velük, hogy milyen fontos a minket körülvelő természeti értékek sora, és nem szabad egyetlen fajt se elveszíteni. És bizony ez azt igényli, hogy az ember lemondjon néhány kényelmi funkciójáról a modern társadalomnak. Felmerül ugye, hogy hány madarat lőtnek az autók az utakon. Egy katasztrofális probléma. Tehát mindenképpen arra kell törekedni, hogy az emberek ennek a súlyát érezzék, és tegyenek is ellene valamit.
Érintettük ezt a denevérmentést, de ez mit jelent pontosan? Ezt úgy képzeljem el, hogy amennyiben nem Szombathelyre és vagy Nyíregyházára kell menni, akkor fogja a csapatot, ezekre a fehér bringákra felpattanak és mennek denevért menteni?
Nem, ez nem így működik. Ugye a denevérmentés azért speciális ismereteket igényel. Sokszor egy-egy terület denevér faunájának feltérképezése érdekében befogunk denevéreket. És hát ez a gyerekek körében mindig nagyon nagy érdeklődésre tart számot, hiszen ez egy rendkívül izgalmas dolog.
Ez önmagában érdekes. Kint elhangzott ez a nem szeretem állat kifejezés. És szerintem a kígyó, béka, patkány, ez mind ilyen. Tehát ez nagyon szép természetfilmről. Ne jöjjön hozzám közel.
Hát sajnos az a mai tendencia, hogy a legtöbb állat ilyen. Most már egyre több állat a nem szeretem kategóriákba tartozik, egészen addig, amíg meg nem ismerjük. Mert van egy fogékony közeg azért, és a gyerekek ide tartoznak, meg hát sok felnőtt is, akik csak azért nem szeretik ezeket az állatokat, csak azért félnek tőlük, mert mondjuk tévedésen alapul az az információ, amit ők eddig hallottak az adott állatról.
És kap egy hívást, kimegy, felméri, befogja. Utána?
Nem feltétlenül fogjuk be, tehát kapok egy hívást, akkor ott kinyomozom, hogy mi is a probléma, hogy sérült denevérről van szó, vagy pedig egy ereje teljében lévő denevérről, aki éppen megijesztette a telefonálót, és egyébként semmi baja nincs, ez egy lényeges különbség. Ha sérült denevérről van szó, a sérülés leggyakrabban egyébként a házi macskák okozzák.
Madárnak nézik és elkapják?
Nem válogatósak a macskák. Mindent, ami mozog, szívesen megfognak, megrágnak, játszanak vele. Tehát a legtöbb sérülés tapasztalatom szerint ebből adódik. Aztán sok más probléma is adódhat az autó által elütött, vagy ha oda csukják egy ablakhoz, vagy lehúzzák a rolót, ahova bebújt a denevér. Ha sérült denevérről van szó, akkor egy engedéllyel rendelkező állatmenhelyre, állatkórházba kell juttatni. Nem egyszer fogtunk olyan denevéreket, akinek láthatóan eltörött valamelyik szárnycsontja, de összefort Ferdén, és ennek ellenére röpült, fogyasztotta tovább a rovarokat.
Na de most akkor tisztázzuk a helyzetet, tehát akkor talál egy sérült denevért bármi a törött. Paranyában, Vas megyében, Borsodban, és akkor onnantól azt szállítja Budapestig?
Diszpécserként működök közre ilyenkor. Hál' Istennek az országot behálozzák a jó szakemberek, akik egyrészt denevérekkel foglalkoznak. Ilyenkor őket próbálom elérni, nekik közvetítem úgymond a feladatot.
Most a denevér populáció az hogy áll?
Mint ahogy szinte minden vadon élő állatnak csökken az elterjedési területe, növekednek a rájuk leselkedő veszélyek, így a denevérek ezt halmozottan elmondhatják. Az összes denevérfajunk védett Magyarországon, azért mert rá is szorulnának ezekre a védelemre. Egy erdőlakó denevér csak az öreg odvas fákban, a leválókérgű bükkösökben, tehát speciális élőhelyeken él. Ezek az élőhelyek nem csak Magyarországon, de világviszonylatban még drasztikusabb mértékbe fogynak. Gondoljunk csak a trópusokra, Dél-Kelet-Ázsiára. Van olyan denevérkutató barátunk, aki trópusokon foglalkozik denevérekkel, és lehet, hogy az utolsó példányokat ismeri meg egy-egy adott fajnak, mert egyszerűen fölmorzsolódik az élőhelye. Gépjárműforgalom is rengeteg áldozatot hoz, és akkor még arról nem is beszélünk, hogy a növényvédőszerek számlálhatatlan mennyiségbe locsol ki az emberiség, mennyire legyengíti adott esetben a denevérek immunrendszerét is, milyen újfajta betegségek jelennek meg a köreikben, amik pusztítják őket.
Csabának karban van fonva mind a két karja, úgyhogy nem látom a teljes kezét, csak a kézfejét, azon nincs harapásnyom.
A rovaroknak kitin váza van, és ezért a denevérek elég komoly fegyverzettel rendelkeznek, nem akarnak minket megenni, de ha mondjuk megfogja valaki a denevért, akkor az a denevér biztosra veszi, hogy most ők azért fogták meg, mert mindjárt megeszik. Próbál védekezni, és ilyenkor harap. Kesztyűbe fogjuk meg a denevéreket, ezt tanácsolom mindenkinek, de ne cérna kesztyűbe lehetőleg, hanem mondjuk egy ilyen munkáskesztyűszerű, vastagabb bőrkesztyűbe. Tetőfelújításoknál nem veszik figyelembe azt, hogy ott mondjuk 500 denevér él, és van, amikor pont a fióka nevelési időszakba kezdik el a tetőcserét, hát ez tragikus a denevérekre nézve.
Ezek mellett, a mentések mellett elméletileg ilyen takarítást is vállalnak valamennyire, tehát a pont előbb említett padlás vagy templomtorajnál el kell lapátolni a guánót, akkor arra is van ember.
Igen, hogyha ez az ára annak, hogy a denevérek megmaradhassanak egy padláson, hogy utánuk rendet kell csinálni, akkor azt mi örömmel átvállaljuk, hogy ez ne terhelje az adott ingatlan kezelőjét. Ennyit már csak megtehetünk.